Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Múlt héten beszéltünk az előző Lubavitchi Rebbe, vagy a jidisra szoktak őt nevezni, a Friedige Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchaknak a szabadulása kapcsán. Beszéltünk a szovjet zsidóságról, Szovjetunió zsidóságról, hogy milyen volt, miben tudtak a Rebbe és a Hasidok segíteni az ottani zsidóságnak, hogy életben maradjon, fennmaradjon. Sok mindent meséltem múlt héten, és akkor még többen kértek, hogy folytassak, akkor mit fogom folytatni. Most egy dolgot kell tudni, hogy nekem a fejemben az egész időszak, a 20-as évektől 91-ig, az lényegében egy nagy korszak, és ezért nem ilyen kronológiai sorrendben fogom mesélni a dolgokat, hanem csak úgy, hogy eszembe jutnak a történetek. De az alaptéma az, hogy a Szovjetunió a zsidóságának a fennmaradását, mit lehetett tenni, és hogy lehetett túlélni ezt. Ugye ez egy 70 éves korszak volt. És azt említettem a múltkor, hogy az előző Lubavitchi Rebbe, a Friedige Rebbe-nek úgy érezte, hogy az az ő feladata, az ő és a haszidjai, hogy mindent megtegyenek, hogy fennmaradjon az a zsidóság, és sok esetben még akár fel kell áldozni az életet, mert ezt követeli a zsidóság épp abban a pillanatban. Nem volt egy egyszerű dolog, de hát a Lubavitchi Rebbe-nek olyan elkötelezett haszidjai voltak, akik lényegében, mint katonák a vezér után, amit ő mondott, azt ők vállaltak, ugye ők mindent akartak tenni, hogy segíteni ebben a nagy munkában. Az egyik történet egy bizonyos Simon Jakobsonról szól, egy fiatal Lubavitchi haszid volt, ő grúz zsidó volt, ő már eljött Lubavitchban, tanultat a Jösivában a múlt század elején, és ő Grúziában utazott, és egy hamis levelet felmutatott, ami állítólag a moszkvai központba küldtek, hogy itt szabad, itt hagyják nyitva a mikvet, a rituális fürdőt. És így több városban utazott, felmutatta ezt a levelet, ami épp jött Moszkvából, hogy a mikvet nyitva kell hagyni. Hát Grúzia az nagyon messze volt Moszkvától. Ahhoz, hogy ellenőrizni, hogy tényleg helyes vagy nem helyes, ugye ameddig megy a levél Grúziából Moszkvaig, és amit ők válaszolnak, amíg értenek pontosan, miről van szó, akkor egy kis idő. És ezért kénytelenek voltak nyitva hagyni a mikvet, a rituális fürdőt. Most ez nem több évről van szó, de egy jó pár hónapot nyertek ezzel. És erre azt mondta a Rebbe, milyen nagy dolog volt ez, mert még egy párszor tudtak a nők járni mikvében, és még egy pár zsidó gyerek úgy született, hogy mikve után rituális szentségben. Igaz, hogy ezzel nem nyertek a háborút, de nyertek időt. És utána természetesen kellett szervezni ilyen titkos mikveket, amiről meséltem múltkor. De maga az, hogy a zsidó nők azon a környéken még háromszor, négyszer, ötször tudtak használni ezt a mikvet mondjuk egy fél év alatt, az tiszta haszon. Ugye a hivatalos kifogás a mikve ellen az volt, hogy nem elég tiszta. A higiéniát fogásolta ki, és ezért meg kellett szüntetni a mint mikve. Ugye, és természetesen mindenki tudta, hogy a higiénia követelmény mögött nem az volt, hogy tényleg higiénia probléma volt, mert mindig is igyekeztek, hogy a mikve tiszta legyen és minden, hanem az volt, hogy a vallási intézményeket akartak lerombolni. A 30-as évek óta volt Amerikában, New Yorkban Moshe Feinstein. Feinstein rabbi ez a 30-as évek óta, 80-as évekig, majd 50 éven keresztül ő volt talán az egyik leghíresebb rabbi, törvényhozó, responzum könyveket adott ki, minden kérdésben fordultak hozzá, nagyon különleges volt. Korábban ő Oroszországban élt. És történet úgy szólt, hogy ő volt a városnak a rabbia, azt hiszem Lubánba, vagy valami ilyesmi, nem értem ezt ki pont jól, és természetesen egyik fontos feladata a rabinak, hogy figyeljen a mikvére, a rituális fürdőre, hogy kóse. És tényleg minden szép és jó volt, igen ám egyszer csak jöttek, hogy az már nem működött tovább mikvéként, de ugyanazt úgy, ahogy van, csak átvarjáltak népfürdőnek, a lényeg, hogy ne legyen mikve. Ami azt jelenti, a tökéletes jó állapotban volt, és tudtak azt tovább használni, csak nem mikvének, úgy, hogy a Feinstein rabbi nem tudott már figyelni a kóserságra. Most a több medence volt, és mivel a Feinstein rabbi nagyon jól ismerte az épületet, ismerte a csöveket is minden, erre volt neki egy ismerős, egy zsidó, aki ott dolgozott a népfürdőben, csak a Feinstein rabbi megbeszélte vele, mire figyeljen, hogy az egyik medence, mondjuk oda a jobb oldali, a szélső jobb oldali medence, az továbbra is kóser legyen mikvének. És ez az illető titokban mindent gondoskodott érte, hogy a szélső jobb oldali medence az kóser legyen mikvének, és akkor Feinstein rabbi az összes zsidónak a városban szólt, menjenek a fürdőben, és a szélső jobb oldali medencében merüljenek alá, és akkor az kóser mikvének. De azt vették észre, hogy Feinstein rabbinak volt két gyereke, egy lánya és egy fia, aztán 10 évig nem volt gyereke, amikor eljött Amerikába, megszületett még egy fia. Ma egyébként mind a két fiú az híres Yeshiva vezető New Yorkba. És egyszer megkérdeztek a Feinstein rabbit, hogy mit történt abban a 10 évben a nem született gyereke. Azt mondta, hogy igaz, hogy én gondoskodtam, hogy a mikva, hogy a népfürdőnek a jobboldali medence az kóse legyen mikvének, de mivel én személyesen nem tudtam azt ellenőrizni, akkor nem illik, hogy a rabinak a felesége használja azt, és ezért 10 évig nem járt a Rebece mikvében, ha nem járt a Rebece mikvében, nem tudtak házas életet élni, és akkor nem született gyerek. Eljöttek Amerikában, újra járt mikvében, akkor megszületett még egy gyerek. Ami azt jelenti, az kóser volt, mert Feinstein rabbi szólt a helyi nőknek, a városnak, hogy lehet járni mikvében, de úgy érezte, hogy a Rebecennek, a rabinak magasabb a mérce, és ezért nem tudta használni a mikved, és akkor így nem éltek házas életet. Mesélnek, hogy valamikor a 80-as, 90-es években New Yorkban volt egy esküvő, hát egy nő volt, idősebb nő meghalt, sajnos nem volt gyerekük, és erre a közösségből mindenki érezte, hogy ilyenkor el kell jönni, mert nincs senki, senkiük, csak a férjnek csak a felesége volt, a feleségének az egyetlen rokona volt a férje, és akkor most, hogy meghalt a felesége, eljöttek. No, és akkor a rabbi, a helyi rabbi, abban a zsinagógában jártak, mondott egy gyászbeszédet, és utána azt mondta a férje, szeretne pár szót mondani, azt mondta, nem sokat, csak egy pár szót. Azt mondta a drága feleségem, hogy feljössz az égi bíróság elé. Meséld el nekik, hogy miért nem volt gyerekünk. Meséld csak nekik, hogy miért nem volt gyerekünk. Ez volt az üzenete a feleségenek. És megkérdeztek tőle, és mit mondja, miért nem volt gyerek? Azért nem volt gyerek, olyan helyen laktunk, ahol nem volt mikve, és ha nem volt mikve, nem tudtunk házas életet élni. Amikor már másik helyre kerültünk, ahol már lehetett járni mikvébe, akkor már nem abban a korban volt, hogy tudott volna a gyereket szülni. Ami azt jelenti, hogy egy egyszerű házaspár nem a városnak a főrabia, és nem a híres cádikak, egy egyszerű házaspár, ők tudtak, hogy ha nincs mikve, akkor nincs házas életek. Éveken keresztül úgy éltek, hogy nem volt házas élet. Miért? Mert a Tóra azt mondja, hogy a nő a ciklusa után, 12 nappal azután kell, hogy járjon. Ez egy hihetlen, ez azt jelenti, hogy lehetett egyszerű zsidó, és ő nagyobb cádik, mint más híres cádik. De ez a Messias neves, ez az feláldozás az, ami fenntartatta és életbe tartotta a zsidóságot a Szovjetunióban. A Lugajcsi Rebbe mesélte, hogy ott volt Leningrádban a leendő apósánál, ugye, mert a Rebbe házasodott csak 1928-ban, miután elhagytak a Szovjetuniót, és ezért ugye, és ez azért volt, azért nem tudtak korábban házasodni, mert a helyzet olyan volt, olyan veszélyes és olyan bizonytalan, hogy nem mertek esküvőt szervezni, és de, mint Lubavitchi Hasid, rokon is, és leendő vej, sokszor ott volt a Friedige Rebbenel, az előző Rebbenel. És azt mondja, egyszer voltam nála, és teljesen nyugat volt, és épp tanult, és minden, és csodálkoztam, mert tudtam, hogy egy negyed óra múlva el kell mennie találkozni a Joint-nak a képviselőjével. A Joint-nak akkor még volt képviselője a Szovjetunióban, de nagyon veszélyes volt vele találkozni, egy külföldi volt, stb. De ők mégis tudtak segíteni, mert abban az időben még tudtak pénzzel támogatni a helyi zsidóságot. És ezért a Rebbe elment vele találkozni, megtárgyalni, hogy mi a teendő a Szovjetunióban. Azt mondta a Rebbe, hogy az apósam nagyon jól tudta, milyen veszélyes ez a találkozó. Sokszor egy ilyen találkozó után már az ember nem is jön hozzá, hanem rögtön már útközben letartasztatnak. De az ügy érdekében elment vele találkozni. Azt mondta, ez már értem. De azod előtte egy negyed órával, amikor tudja, hogy a negyed óra múlva lényegében az életet fogja veszélyeztetni. Talán feláldozni az életet, olyan nyugat volt, és szépen tanult, mint a semmi nem történt volna. És a Rebbe azt magyarázta az embernek, ezt jelenti az, hogy kellett legyen az időbeosztás. Azt jelenti, időbeosztás azt jelenti, hogy negyed óra múlva valamit kell tenni, akkor negyed órával azelőtt az ember még nem foglalkozik vele. Mindenekkel akar foglalkozni, amikor az ideje van. És akkor ez igaz tanulásra is, nem lehet itt keverve ilyen szétszórtan tanulni, mindig itt ott kell is legyen sorrend, munkában is kellett legyen egy sor, mindenben kellett legyen rend, de az, hogy az ember képes legyen ezt a rendet érzelmileg is tartani, hogy képes legyen elmélyülni egy mély tananyagban az, és a Rebe ez nagyon csodálta. Nem emlékszem, talán már egyszer meséltem ezt a történetet, de mindenképpen ez egy nagyon szép történet, és akkor mindenképpen szeretném elmondani. Ismertem ezt az illetőt, az volt a neve, Rabbi Simcha Gorodetsky. És ezzel a Simcha, ez egy volt az a közül, akik vállaltak, ugye meséltem, hogy Rebbe 10 haszidot kért, hogy legyenek 10 haszidok, akik teljesen feláldoznak az életüket a zsidóságért. Reb Simcha is ezek közül volt. És volt egyszer, hogy Reb Simcha eljött, ez még a 20-as években volt, eljött a Rebbe, ezek a Rebbe még ott volt Leningrádban, és azt kérte a Rebbe, azt mondta a Rebétől, hogy ugye nagyon stresszes ez a munka, ugye állandóan vigyázni kell, hogy a rendőrség, ugye a NKVD ne tartasztassa le, és állandóan óvatos kell lenni. Egy kicsit nagyon stresszes ez a munka, szeretne egy kis szabadságot kivenni. Azt mondta Rebbe, figyelj, ha akarsz szabadságot kivenni, akkor hát én nem fogok mondani nem, hát legyen úgy. Jó? Pár nap azután letartasztották, volt egy kihallgatás, ez, az, és mit tudom én, 6 hétre, vagy 2 hónapra itt le volt tartasztatva, és aztán kiengedték. Amikor kijött a börtönből, meg itt eljött a Rebbehez, és azt kérdezte a Rebbe, nu, meg volt a szabadság? Azt mondja, igen, de Rebbe, én nem kérek már szabadságot, mondom, már csak dolgozni szeretnék. Azt mondta Rebbe, tessék, te kérte a szabadságot, szóval úgy jött ki, hogy szabadságot kért, akkor börtönbe került. Kijött a börtön, szeretne visszaállni munkában, akkor álljon vissza a munkába, ne kérjen tovább szabadságot. És akkor sok éven keresztül folytatta azt a munkát, utána mégis letartasztották, azt hiszem talán az 50-es években, vagy a 40-es években megint letartasztották, de túlélte, 1970-ben kijött Izraelbe, és ott is egy nagy aktivista volt, és csinált sok mindent a zsidóság érdekében. Egy nagyon különleges történetet mesél Rabbi Mendel Futterfass. Ez a Mendel az, amikor én tanultam Kfar Chabadban 1984-ben és 85-ben, ez a Rabbi Mendel, ő volt ott a Jösivának a maspiája. Maspia, ez nem, ő nem tart órát, hanem ő inkább ilyen felülről a fárbrengeneket tart a Jösivának, és ő egy ilyen spirituális útmutatója a Jösivának. Ez a Rabbi Mendel nagyon sok mindent tett a zsidóságért, aztán letartasztották, a 40-es évek végén letartasztották, mert elkapták, hogy ő volt az egyik nagy szervező, amikor a Lubavitchi haszidok lengyel állampolgáraként elhagyták a Szovjet Uniót, és akkor őt letartasztották, és akkor sok éven keresztül el lett küldve ilyen gulákban, Szibériában. És erről az időszakról Mendel nagyon sokat mesélt. Az egyik történet az, hogy egyszer nagyon-nagyon rosszul érezte magát, és közben azt kell tudni, hogy a felesége és gyerekei ezekkel a lengyel vonatokkal elhagytak a Szovjet Uniót, és ő ott maradt, és már nem tudott utánuk jönni, és akkor letartasztották. A felesége és a gyerekei kint voltak, Londonban laktak, és ő pedig valahol gulágban szenved. És egyszer az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul, rossz volt a hangulat, és rosszul érezte magát. Erre eszébe jutott az a történet, amit ő hallott ilyen öreg hászidoktól, hogy az ember el tud küldeni egy kvitlit, egy kívánságcetlit, egy áldást kérő levelet a rebének, akár gondolatban is. Ugye, mert a kapcsolat a rebe és a hászidok között, az nem egy, ez nem csak egy fizikai kapcsolat, ez egy spirituális kapcsolat, és ezért nagyon kell, el lehet küldeni a rebének egy levelet még gondolatban is, mert a rebbe olyan, a rebbe olyan különleges szent cádik, hogy ő meg fogja érezni, hogy baj van. Jó, erre úgy van, úgy döntött, hogy most a pillanat, most eljött az a pillanat, hogy most írni fog a rebbenek egy levelet, és akkor egy kicsit ilyen spirituálisan felkészült, hogy a haszidok mielőtt írnak a rebének, egy kicsit ilyen próbálnak egy kicsit spirituálisan felkészülni, egy plusz micvát tenni, és magára vállalni. Egy kicsit ilyen, hogy és erre azt szokták mondani, hogy az ember elvár egy áldást, akkor méltó kellett legyen ahhoz. Jó, és aztán megírta a levelet a gondolatában, és elküldte a rebének. Jó, ez volt, most nem tudom most dátumot mondani, mondjuk, hogy ez volt 1958-ban Hanukkakor. Jó, a 60-as években sikerült úgy, hogy politikai kapcsolatokkal, hogy az amerikai elnök találkozott akkor a szovjet vezetővel, és akkor ilyenkor mindig egy ilyen kis listával szokott az elnök elmenni. Az egyik dolog volt a listán, hogy bizonyos embereket kikért, hogy engedjen ki szabadság. Az egyik az volt, hogy kérünk, hogy a Mendel Futtafasz, akinek a családja már kint van, engedjék őt ki. És meg is történt, kijött, no, a felesége, gyereke nagyon örültek neki, természetesen tizenvalahány évig nem láttak egymást, nem hallottak egymástól, és mesél, és egyszer csak a felesége ugye próbálott mindenféle dolgokról beszámolni, és ilyesmi, és egyszer csak odaadja a Mendelnek egy levél, itt van pedig a levél, amit a Rebbe küldett neked, amikor levelet küldtél neki. Én küldtem levelet a Rebének honnan? A Szovjet Unióban? Mikor? De azt mondja, hogy tessék, adadja neki, megvan dátum van rajta, megvan címezve, hogy ez de Mendel Futtafasznak szól, és a Rebe azt írja, válaszul a levélre, amit küldtél, és akkor Rebe ad neki egy áldást, hogy legyen neki erő, és minden is, és legyen, és ne legyen ilyen lehangolva. És a Mendel töri a fejed, azt mondja, én nem küldtem levelet. Ugye ez már a 60-as években, mert pár év a karában volt, és egyszer csak nézi a dátumot, és eszébe jutott, tényleg, ez azon 58-ban Hanukkakor, akkor írtam a levelet a Rebbenek gondolatban, és itt a Rebbe válaszolt neki ezzel a levélet. Szerintem a Rebbe megérezte, hogy de Mendelnek jár most egy különleges áldás. Egy másik haszid volt, egyébként nagyon jó barátságban voltak, az volt a neve Berke Hein, Ber, csak ilyen becezve Berkenek szoktak őt nevezni, és a Berke Hein, ő tudta, a hatóságok keresik őt, az NKVD keresi őt. És ezért nagyon-nagyon rejtőzködött, hogy azt hiszem, hogy 2-3 évig nem ment ki otthonról, de természetesen nem a saját otthonából, mert ugye félted, hogy fogja keresni, hanem valamelyik haszidnál ott rejtőzködött, a fia pedig kint volt, ott abban az esetben is a fia, és a felesége nem, de a fia kiment, a szintén lengyel állampolgárként a fia kiment, és a szülők pedig ott maradtak a szövetjünkben, mert nem jutottak már egy későbbi vonatban. És a fia sokszor kérte a Rebétől áldást az apjáért, hogy szabaduljon már, tudja már látni az apját is minden, és egyszer a Rebe azt mondta neki, szóljál az apádnak, hogy adjam be a kérvényt útlevelért. Mi azt jelenti, az az ember, aki már pár évig nem ment ki az otthonából, mert félt, hogy le fogják letartóztatni, a Rebe azt mondja, hogy adjam be a papírt, kérte, ő maga adja be, igen, ő maga adja be, nem kell félni, nem fogják látni. Valami ilyesmit mondott a Rebe, nem fogják látni, vagy nem fogják észrevenni. Jó, nem volt egyszerű, de hát mindig voltak kapcsolatok, és eljutott a hírt az apjának, a Rebe azt mondta, hogy adjon be a papír, és ehhez el kellett menni Moszkvában, és ott beadni a kérvényt. Ha Rebe ezt mondta, akkor ő egyszer egyik napon kiment, vonatra szállt, eljött Moszkvában, bement a, azt hiszem, Ovir, valami ilyesmi ez a irodának a neve, bement, kitöltette itt a saj, ugye hamis névvel élt a Szovjetunióba, de hát most, amikor kért útlevelet, írta a saját, a valódi nevet, azt a nevet, amit ami alapján az NKVD vagy a KGB most keresi, kitöltette, pár héten belül meg is kapta az útlevelet, és kiutazott a Szovjetunióban. Amikor kijött, nem hitte el, hogy ő most már a határ másik oldalon van. De Rebe azt mondta, ne féljen, adja be a papírt, nem fogják észrevenni. Hihetetlen történet az a svéd rabbiról. Rebe Jánkó svéd. Ő most egy-két hónappal ezelőtt halt meg Brooklynba a koronavírus miatt. Hát nem volt már fiatal, nem volt fiatal gyerek, de most a koronavírus miatt halt meg, és ő maga mesélte ezt a történetet. Ő volt Crown Heights, az a Lubavitcher negyednek az egyik rabbija. Azt mondta, hogy az apja, amikor ő 3-4 éves volt, akkor az apja meghalt. Azt hiszem, talán katonaként, nem vagyok biztos benne. Mindenképp az apja meghalt, maradt az anyja egyedül, 3 fiúval. 3 fiúval, nem is tudom pontosan, hol laktak, mindenképpen ő 3 fiú neveli a fiúkat, azt hiszem az egyik már bar micva volt, és nagyon aggódott, hogy mi lesz velük, hol fognak tórát tanulni. És aztán megtudta, a végén megtudta, hogy az egyik, azt hiszem, vagy Szamarkandban, vagy Taskentben, mind a kettő Uzbekisztánban volt, ott van egy föld alatti Lubavitcher jesiva. Egyébként Uzbekisztánban, Taskentben és Szamarkandban ott nagyon sok Lubavitcher haszit oda ment. Miért? Ez olyan, ez messze volt a központból, a központtól ez messze volt, és ezért ott egy kicsit könnyebb volt, nem voltak a hatóságok, nem voltak olyan szigorúak és olyan kegyetlenek. És ő megtudta, hogy ott van egy jesiva. Jó? Hát van neki a jesiva, akkor oda kell küldeni ezt a bar micva fia. Állandóan nézett, keresett, és ment a pályaudvaron, talán látni fog egy zsidót, és egyszer csak látott egy hászidat. Oda megy hozzá, és azt mondja, mondd te, nem utazol véletlen oda és oda. Jó, hát ilyenkor természetesen hászidok nagyon óvatosak voltak, hogy ki az, aki kérdezi, amikor megtudta kicsoda, azt mondja, mi a kérésed. Azt mondta, figyel, szeretném a fiamat elküldeni Jesivában, ott, Szamárkándba. Hát azt mondta, ugye, ez egy nehéz, ez veszélyes, hova utazik, stb. Stb. Erre abban maradtak, hogy figyel, jöjjön csak, azt mondja, hogy holnap délután 2-kor indulok vissza, jöjjön velem, ne üljen mellettem, én fogok figyelni rá, és ha megkérdezik, akkor ő nem ismer engem, és majd odaérkezünk, én majd elhelyezem, tudom, hova kell jönni. Jó. És a fiú elutazott, az anya nagyon boldog, hogy végre a legidősebb fia Jösivában van. No, pár hónapon később gondol az anyuka, hogy itt az ideje. Hát a másik fiú, mondjuk ő csak 11 éves, de a 11 is fél, őnek is kell menni Jösivában. Megint keresi, megy minden nap a pályaudvara, és megint az a zsidó megint eljött. Azt mondja neki, figyel, most szeretném, hogy kérnéd, vigyel el a másik fiamat is. Azt mondja, hát én holnap utazok, de ez veszélyes, és nem, inkább nem. És azt mondja, de muszáj, muszáj. Hát inkább nem, inkább nem. Erre mit csinált? Erre másnap, mielőtt a vonat elindult volna, azt mondta a fiának, menj el csak fel a vonatra, az a bácsi majd fog gondoskodni, érted? Na, a fia felugrat, a bácsi nem tudod mit csinálni, jó, gondoskodni, akkor 11 éves is Jösivában van. Még egy pár hónapon később, most van a 9 éves fiú, az anyuka úgy döntött, hogy neki is kell Jösivába menni, neki kell tórát tanulni, mert valahol egy kis, szóval ott, ahol laktak, nem volt zsidó élet, és erre az anya kezdett beszélni a gyerekkel, ezzel a Jánklal, hogy milyen jó lenne, te is menne Jösivában, Szamárkándban. A fiú először nem volt, akart anyuval maradni, és az anyukája rábeszélte rá, de a végén beleegyezett. No, megint látja, hogy ez a zsidó megérkezik, valahogy megtudta, hogy mikor megy vissza, de ez a zsidó azt mondta, semmi körülmények között nem vállalok felelősséget a gyerekedért, ez már kétszer is veszélyes volt, harmadszor már túl sok, és semmi körülmények között ne küldött el, pláne a gyerek még kicsi, nem. Az anyuka úgy döntött, hogy nem figyel erre mit csinált, megvárt valójában az utolsó pillanatig, mielőtt a vonat elindult, és aztán azt mondta a gyereknek, futás, 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 és egyszer csak a gyerek, 9 éves gyerek, anyu, szeretnék maradni veled, hát is még egy pár másodperc, és már elutazik a vonat, azzal a zsidóval együtt. Azt mondja az anyu neki, menj el csak, 3 hét múlva majd jövök meglátogatni. Erre a fiú szó nélkül utolsó másod felugrott a vonaton, a bácsi látta a kisfiút, hát muszáj volt őt is elhelyezni, szóval mind a 3 gyerek már a Jösivában van. És az anya, az özvegy asszony egyedül van. Erre pár hét múlva eszébe jutott az anyának a svéd nének, hogy hát meg kéne látogatni a gyereket, akkor átfogta magát, és elutazik. Most a probléma az volt, hogy fogalma se volt, kit keresem. Természetesen telefon nem volt cím, nem volt semmi. A gyerekek valahol voltak abban a nagyvárosban, titokban, valahol egy ilyen sírában. Tehát azt mondta, el kell utazni, és majd, Isten majd segít. No, megérkezik oda Szamárkándban, lejön a vonatról, egyszer csak hallja kiabálni, anyu, anyu! A Jánkel fut, ó! Azt mondja neki az anyja, te, honnan tudtál, hogy jövök? Megígértem, hogy 3 hét múlva jönni fogsz. Ezért ők minden nap kijött a pálya, nem tudom, minden nap, de vagy hetente egyszer azon a napon kijött, várt az anyukáját. Mert ha egy zsidó anyja megígér, az biztos, hogy betartja. És ez a kisfiú, ez a 9 éves kisfiú, aki ilyen körülmények között utazott el, lényegében egyedül, illegálisan tanulni Szamárkándban, ő olyan jó tanuló volt, hogy a végén ő volt az egyik rabbia a Kránhajci közösségnek. És azt kell tudni, ismertem az idősebb testvért, ő is egy nagyon nagy tudású volt. A legidősebb testvért már nem ismertem, mert amikor én Lubavicsba kerültem, akkor ő már nem élt, nagyon fiatalan hunyt el. De ez a háromból kettőt ismertem, és tényleg nagyon-nagyon nagy tudások voltak, és el kell képzelni, milyen nagy áldozat ez, egy özvegy asszony, aki elveszítette a férjét, maradt 3 gyereke, és mind a 3 gyereket elküldi úgy, hogy fogalma se volt, hogy hol lesznek cím szerint. Menjenek csak, Isten majd segít, a lényeg, hogy Jösivában legyenek, és tanuljanak Tórát. Aztán ez a család a lengyel állampolgáraként elhagyták a Szovjet Uniót 1946-ban, és utána folytatta a tanulását kint, és így rabbi lett belőle. Egyébként Ada Szamarkandban, ebben a titkos jesivában mindenhonnan érkeztek Ada fiúk tanulni. Én ismertem egy családot Brooklynban, Williamsburgban, az a magyar negyedben, Rutner. Ezek a Rutnerek, én emlékszem, amikor kijöttek munkásból jöttek ki, 1970 vagy 71-ben volt. Kicsi voltam, lehet, 71-ben inkább, és az egyik Rutner fiú, a második fiú, egy igazi jesíva bohár volt. Tegnap érkeztek meg a Szovjetunióból, ugye a Kárpátaljából, és mindenki csodálkozott, egy rendes jesíva bohár tudott tanulni, és minden, és megkérdeztek, hogy hol tanult. Mert azt mondta, hogy ő munkásból utazott Szamarkandba, és ott ebben a titkos jesíjában. Nem volt az egyszerű, az apja elutazott vele Szamarkandban, megérkezik Szamarkandban, azt mondja, keresi a jesívát, mindenki tagadta természetesen, hogy milyen jesíva, mi. Addig maradt ott, ameddig sikerült megtudni, hogy hol a jesíva, addig, ameddig az emberek is láttak, hogy ő komoly, és nem egy ügynök, és akkor befogadták ott a jesívában, és ez úgy beszélünk itt a 60-as években, és akkor ott tanul meg, hogy kijött a Szovjetunióval, teljesen járatos volt a Talmudban és mindenben, mert ott tanult a jesívában. Még a mai napig sokszor, amikor van a Sliach konferencia, a Lubavitchi rabbi konferenciája minden évben, akkor van az egyik rabbi Torontóban, a neve nem ugrik be most, és együtt tanultak jesívában ezzel a Rutneren. Sokszor rákérdez engem, mondd, jársz te még Williamsburgban a magyaroknál? Látsz az én barátomat, a Rutnert? Üdvözlöm! Mert a 60-as években ilyen titkos körülmények között együtt tanulnak. És azt is mesélte, hogy ugye, mivel nagyon-nagyon titkos volt az egész dolog, de mégis akartak valamit tudni a gyerekről, akkor a levelezés úgy ment, hogy Szamarkandból ment a levél Moszkvában valakihez, ott az illető levette átetted másik borítékban, és Moszkvában ment a levél Munkácsra. És így nem volt közvetlen kapcsolat, mert Munkács és Szamarkand között gondolom ez inkább ilyen feltűnő és gyanús, de így a Szamarkand és Moszkva, azt a Moszkva és Munkács között kevésbé feltűnő volt, és a válaszlevél szinten Munkácsból ment a válaszlevél Moszkváig, Moszkvából új borítékba ment Samarkandig, és akkor így tudtak valami kapcsolatot tartani. Természetesen óvatos kellett lenni, hogy mit írtak a levélben, de mindenképpen mégis egy élőjel a gyerektől a szülőkhez, vagy a szülőktől a gyerekhez. Az egyik érdekes történet az volt, ugye, hogy sikerült etrókhoz, etrókot megszerezni ott a Szovjetunióban. Az egyik öreg hászit mesélte, hogy ez nem tudom mikor volt ez 60-as években, vagy talán a 70-es években, vagy az 50-es években úgy volt, hogy küldtek neki etrogot New Yorkból, hogy úgy volt ez megírva oroszul, hogy a születésnapod kapcsán itt küldök neked egy ajándékot. Mi volt az ajándék? Az ajándék az egy tea, ilyen kis úgy volt, hogy középen volt a citrom, mellette azt hiszem cukor, vagy nem biztos, a citrom mindenképpen középen, és körben, egy fél körben mindenféle teák voltak. Ez volt egy ilyen kis csomag, és ezt küldtek ajándékba. Mi ebben a különleges? A különleges az, hogy a citromat középről kivették, helyett oda tettek egy etrogot. Ugye az etrog, ugye az ünnepi csokorhoz kell sátrak ünnepen. Ugye, ha valaki nem tudja, mi ez, akkor nem lát különbséget a citrom és az etrog között. Látják, hogy ez egy születésnapi ajándékat. Tea, ugye a Oroszországban sok teát isznek, azt hiszem csáj, na, akkor ez mehet. És így éveken keresztül, nem tudom, éveken keresztül, több éven keresztül megkapta az ajándékot, mondjuk nyáron fel lett adva, ameddig megérkezett, és minden az körülbelül rossosan, akkor új évre már megvolt, 2 hét múlva van Szukkot, és ott van neki egy etrog. Úgy tűnik, hogy az egyik évben adta postán épp egy zsidó gyerek ült, az ellenőr, a cenzor az a zsidó gyerek volt, aki pontosan tudta, rögtön észrevette, hogy ez nem egy citrom, hanem egy etrog, és tudta, hogy milyen fontos vallási tárgy ez a kis növény. Erre mit csinálta? Felvágta. Azzal a címszóval, hogy akarta ellenőrizni, hogy mit tudom én, fertőzés, vagy ilyesmi. És utána természetesen visszarakta. Igen ám, de etrog, amilyen fel van vágva, azt már nem lehet használni. Szóval az illető pontosan tudta, hogy miért vágja fel, de direkt csinálta, hogy elrontani, ne legyen ennek a haszidnak etrógja, és aztán továbbította neki. Az illető megkapta majdnem, hogy elájult, mikor látta, hogy a postán valaki kinyitotta, és ezáltal már nem volt kóse. Ez egy rendszer volt náluk, hogy ugye mindig megakadályoztatni a vallási ünnepeket, a vallási tárgyakat, és ha lehetett, akkor ilyenfajta módszereket használtak, hogy ellenőriztek a citromot, hogy nem, hogy egészséges-e, vagy mit tudom én. Hasonlóképpen, ha maceszakat küldtek, és természetesen nem úgy küldtek a macesz, mint egy vallási Pészakra való, hanem krekerféle ilyen pászka. Igen ám, de amikor tudtak, hogy ki ez megy, és tudtak hogy pontosan, hogy miért kell, ez kell Pészakra, erre mit csináltak? Nagyon egyszerű. Tartottak a csomagot, Pészak másnapján kézbesítették. Azt mondjuk, mindent megcsináltak, minden valaki feladta, az illető megkapta, csak egy pár napos késésen. Ugye mit ér a Pászka, a Macesz, Pészak másnapján? De ez volt az ő... Tehát mindig kellett ezzel dolgozni, és mindig kellett reménykedni, hogy épp a cenzor olyan lesz, aki nem zsidó, és nem ismeri a dolgokat, nem lesz feltűnő neki, és át fogja engedni. Visszatérve a 30-as évekre, akkor ugye letartóztattak a hászidokat, és az egyik legnagyobb bűn az volt, ha tudtak bebizonyítani, hogy ő a Schneerson csoporthoz tartozik. Például, ha találtak a házkutatás során, találtak nála egy levelet, amit a Friediger ebből írt, és alapban írva Schneerson, az az egyik legnagyobb bűn volt, amivel tudtak bizonyítani, hogy az illető egy forradalmár. Mert ez a Schneerson, aki elhagyta a Szovjetuniót pár évvel ezelőtt, hogy forradalmár volt, és mindenki, aki Schneersonhoz tartozik, az forradalmár. Jeruzsálemben élt az egyik hászid, aki szintén valamikor a 70-es években jött ki a Szovjetunióba, és ő azt szokta mondani, majd a halálom után, amikor az égi bírósághoz fogok kerülni, és el kell számolni az életemből, és aztán fognak engem kérdezni, mondd te hászid vagy? Te hászid vagy? Ugye a viselkedésed nem bizonyítja, hogy hászid vagy. Erre azt fogok mondani, akartok tudni, hogy hászid vagyok én? Menjetek csak Moszkvában, vagy Leningrádban, a KGB-nek a levéltárában, és ez is ez számú aktát nézetek, oda van írva az ítéletben, hogy hászid vagyok. Akkor ez az én bizonyítékom, hogy az égben, hogy én hászid voltam, mert a szovjet bíróság ezt kimondta, hogy hászid vagyok, és ezért voltam börtönben annyi éven keresztül. Azt mondja, ez az ő bizonyíték. Ha azt fognak mondani neki, hogy a viselkedése nem bizonyítja, akkor azt fogom mondani, hogy a szovjet bíróság a bizonyítéka. Ugye a Szovjetunióban ugye az államhatóságnak az volt a politikája, hogy mindenhol ilyen nagyobb városokban nyitva hagytak egy zsinagógát, még egy rabbi is volt. Csak az volt a probléma, hogy a zsinagóga teljesen ők irányították fentről, volt neki ott beépített a Shamesz és a Gabe saját emberük volt, és a rabbi sok esetben, ha egy igazi rabbi volt, akkor állandóan fenyegették őt, hogy vigyázzon, hogy mit csinál, mert csak ez szabad, és az szabad, stb. Moszkvában volt a rabbi abban az időben egy bizonyos Levin. Ő egy igazi rabbi volt, Jösivában tanult korábban a 10-es években, tudása volt, és istenfélő volt, szóval nem próbált tenni a zsidóságért, csak nagyon nem adtak meg neki a lehetőséget. Egyszer az történt, hogy valamikor a 60-as években, hogy adtak neki a lehetőséget, hogy menjen egy nagy útra Amerikába, és ezzel azt akarta, ez lényegében más nem volt, mint bemutatni a világ zsidóságának, tessék, Moszkának van rabbia, és természetesen a rabbi nem fog semmiféle rosszat mondani, ugye, mert félt, és akkor így ez egy jó pozitív hírek a Szovjetunióban. Hogy tudnak ők biztosítani tényleg, hogy a rabbi nem fog rosszat mondani? Hogy a rabbival együtt küldtek el a kántort. A kántor az egyértelműen KGB-nek az ügynöke volt. És ez is a rabbi ezt nagyon jól tudta. És ezért a kántornak az volt a feladat, hogy mindenhol, állandóan mindenhol együtt menjen a rabbival. És ezért a rabbi nem fog merni mondani semmit a valódi helyzetről, mert a kántor ott van, és a kántor mit be fog számolni erről. az egyik állomás az volt, eljöttek a Lubavitchi Rebbehez, ott Crown Heights-ban, a 777 Eastern Parkway. A Rebbe borzasztóan félt a szovjetektől. Azt mondta, ők mindenre képesek, mindent hamisítani, és mind nagyon-nagyon félt tőlük, és ezért kérte, hogy ugye beszélünk itt a 60-as években, hogy Magnóra vegyék fel az egész beszélgetést, mert ha később a szovjetek valamit fognak mondani, Lubavitch Rebbe mondta ezt is ezt, és ez nem lesz igaz, akkor fognak tudni bizonyítani a Magnó alapján, hogy ilyesmi nem hangzott el. No, tehát ez, abban az időben a Magnó az még egy ilyen nagy darab volt, erre valahogy találtak egy megoldást, hogy a könyvek között el volt rejtve a nagy gép, no, és folyik a beszélgetés. Most a Levin rabbi ugye nagyon-nagyon örült annak, hogy beszélni tud a Rebbével, a Kántor is vele volt, csak nagyon óvatos kellett lenni. Csak a folyta beszélgetés, és az volt az érdekes, hogy a beszélgetés során sok esetben a Rebbe óvatosabb volt a Levin rabinál. Vagyis a Levin rabbi kezdett valamit mesélni, és majdnem kezdett olyan részletekbe belemenni, ami nem lett volna jó, hogy a Kántor halljon ezt, de majdnem elmondta, és ilyenkor a Rebbe ilyen hirtelen úgy belevágott a szavában, és teljesen más irányba terelte a beszélgetés, de a rabbi ne jusson szóhoz abban a témában, és sokszor vannak egy ilyen erős fordulatok a beszélgetésben, mert a Rebbe nagyon kellett, a Rebbe úgy érezte, hogy itt teljesen más irányba el kell menni, de a rabbi véletlenül se folytasson a mondatot. Mindenképpen szépeket mesél. A Rebbe, kiderült, a Rebbe azt mondja neki, hogy emlékszem a testvéredre, de a 20-as években találkoztam vele, mit csinál, a Rebbe érdeklődik a testvére után, akit ugye 30 évvel korábban, 40 évvel korábban találkozott vele, és ismerte. Szóval nagyon kellemes beszélgetés, de nem volt egy ilyen igazi beszélgetés úgy, amit a valódi mindennapi helyzet ad a zsidóságról, mert azt volt a Kántor. Jó, lement ez a beszélgetés, egy ilyen, lehet mondani, egy hivatalos beszélgetés, de kellemes volt, mégis ilyen bizonyos dolgokat mégis tudta átadni a Rebbének. Közben kiderül, hogy ugye, hogy ez volt a formális része. Program szerint a ki lett pipálva, hogy a Lubavitchi Rebbe már el van intézve, semmi nem hangzott el, hiába a Rebbe nagyon-nagyon sok mindent akart volna kérdezni a rabitól, de hát a Kántor ott volt, és a Kántor az a KGB-nek az embere volt. Közben kiderül, hogy este mentek aludni, éjfélkor Levin rabbi felkelt, kijött a szobából, taxival elment a Rebbéhez, a Kántorról már rég aludt, nem gondolt arra, lehet elmenni a Lubavitchi Rebbehez éjfélkor, azt nem tudta, de a Rebbe egész éjjel fogadja az embereket. Egyedül titokban eljött a Rebbehez éjfél után, és több órán keresztül úgy, hogy senki nem volt ott a szobában, akkor tudta igazán elmondani a valódi, akkor nem kellett Magnó, nem kellett semmi, mert csak a Rebbe és Levin rabbi együtt voltak a szobában, és aztán, mit tudom én, 2-3 óra rá, megint taxiba visszament, a Kántornak semmi nem volt gyanús. Honnan derült ez ki? Mert a Levin rabinak a lánya, nem a, vagy a Levin rabbi, vagy a testvérenek a lánya, Lubavitchi volt Crown Heights-ban, és ő éveken később mesélte, hogy a Levin rabbi visszajött a Rebbehez titokban, és akkor mesélt neki mindent, és így jutott a Rebbe fontos információhoz. Még egy dolog, hogy a későbbi években, a 60-as, 70-es, 80-as években a Rebbe nem engedte azoknak elutazni a Szovjetunióból, akinek volt valami közösségi feladata. Például Leningrádban volt egy elég fiatal hasid, az volt a neve Yitzhak Kogan, vagy Izi Kogannak neveztek, és ő egy idősebb saktertől megtanult a szakmát, és ő volt Leningrádnak a saktere éveken keresztül. A 80-as évek elején lett volna már lehetősége elhagyni a Szovjetuniót, és Rebbe azt mondta neki, hogy figyelj, hogy lehet elhagyni a Szovjetuniót, hogy nem lesz kóser hús Leningrádban. És addig nem engedte a Rebbe, nem engedte szintén, mint Hasi. A Rebbe nem adta az áldását ehhez, hogy hagyjan el a Szovjetuniót, csak azután, hogy kiképezte a következő generációt, egy vagy két vagy három saktert, hogy mindenképpen legyen ellátva a Leningrád, és amik az már megvolt, teljesen jó sakterek volt, és minden, akkor a Rebbe adta az áldását, hogy jöjjön ki, eljött Izraelbe, és aztán az első lehetősége szerint eljött a Rebbehez. New Yorkban én ott voltam, amikor eljött, azt körülbelül 86 vagy 80, ez igaz, hogy 86 vagy 87-ben volt ez, és teljesen oda volt, hogy végre sikerült elhagyni a Szovjetuniót és eljönni a Rebbehez, de a Rebbe csak akar engedte ki, amikor már volt, megoldott az utódlása. Később, ma ő újra Moszkvában van, az egyik zsinagógának a rabbia, illetve ő a fő sakter ott Moszkvában. Úgy, hogy folytatja a munkáját, ahol abba hagyta. Szerintem a 80-as években abba hagyta Leningrádban, és utána 80-90, egy jó 10 évvel később már vissza is ment, és most pedig, mint egy moszkvai, egyik moszkvai zsinagógának a rabbia, és újra saktelet. Csak így, ilyen áldozattal lehetett fenntartani a zsidóságot a Szovjetunióban. Még mindig nem fejeztünk be a témát, és akkor jövő héten még folytatjuk ezt a témát, mert érdemes, hogy kapjátok egy kis elképzelést, hogy milyen nehézségek és milyen áldozatok árán sikerült életbe tartani a zsidóságot a Szovjetunióban, amikor szabadult, amikor összeomlott a Szovjetunió, mindenki csodálkozott, hogy lehet, hogy ott vannak ott valaszt a zsidók, rabik, sakterek, szajferek, ezeknek köszönhetők, ez mind ezeknek köszönhető, akik gondoskodtak, hogy legyen utadlás a következő generációban. Köszönöm a figyelmet, holnap jöjjetek el, holnap is, holnap lesz a Kérdezz a Rabbit, csütörtökön lesz a heti szakaszt kabbalisztikus gondolatokkal, vasárnap este pedig megint folytatjuk a jeruzsálemi szentély rejtelmeiről. És hétfőn pedig a Zohárt. Ezen kívül még egyszer valaki kérdezett, akkor még egyszer mondom, aki szeretne kapni a WhatsApp-os rövid videóknak a tanítása, hogy minden aki küldöm 2-3 percesek, írjanak nekem egy e-mailt, info@zsidó.com, ékezet nélkül, hogy szeretnék kapni ezt, ez egy WhatsApp alapú üzenetek, a minden nap jönnek. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!